Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal a Szépművészeti Múzeumnak az EOSZ programjába fogunk betekinteni, a Birodalom bukása címmel meghirdetett pályázatnak a Deák 17 galériában rendezett kiállításáról fogok beszélgetni Kevei Flórával, a Birodalom bukása program vezetőjével. Mi volt az idei pályázatnak a témája?
Hát ebben a tanévben a későkori Rómát, a római kultúrával szerettük volna megismertetni a tanárokat és a diákokat, akik pályáztak hozzánk. 4 feladatlapon keresztül mutattuk be ennek a 3.-4. századi Rómának a építészetét, művészetét, katonai kultúráját, és ami belefért ebbe a pályázatba. És az 5. fordulóra pedig a diákoknak a feladatlapokból megismert művészetre hivatkozva egy mozaikot kellett elkészíteniük.
Milyen mozaikokat készítettek a diákok?
Hát ezek elég speciális mozaikok, úgynevezett opus sectilék, ami egy későkori találmány, még a reneszánszban is, és ha jól megnézzük Budapest egyes utcáit, akkor még találkozhatunk velük ma is a környezetünkben. Abban különleges, hogy nem azonos méretű és szabályos mozaik szemekből építette fel a mozaik képet, hanem ilyen össze-vissza alakú és színű mozaik szemekből.
Mit használtak föl mozaiknak? Milyen anyagokat?
Elsősorban márvány alapra építették, és márvány darabokból, és néha előfordul, hogy üvegpasztával töltik ki ezeket a mozaikokat.
A gyerekek mennyiben követték ezt a módszert, és ők milyen anyagokat használtak, és milyen témát?
Természetesen nem márványból építették meg a mozaikjukat. A gyerekek választhattak, hogy keresztény témát ábrázolnak, vagy későkori római, mondjuk egy csendéletet, vagy madarakat ábrázolnak. Mindegyikből érkezett nagyon sokféle anyagot tekintve, hát van, aki csempékből próbálta imitálni a márványtechnikát, volt olyan, aki ezekből a dekorgumikból, nagyon-nagyon sokféle, sőt kaptunk búzaszemekből és babszemekből készült mozaikokat is.
Mennyi munka érkezett be?
Több mint 100 munka érkezett be, amit egy 4 tagú zsűri, egy szakmai zsűri bírált el, és a feladatlapok során megszerzett pontszámot összeadtuk a mozaikra kapott pontszámmal, és így született meg a végeredmény.
A beérkezett művekből melyikek lettek kiállítva, és milyen szempontok szerint?
Ugye 2 korosztály van, az 5., 7. és a 8., 10. korosztály, és minden korosztályból az első 3 helyezett pályaművek ki lett állítva. Ehhez még 4 pályaművet választottunk, ami a feladatlapíróknak elnyerte a tetszését.
Ez azt jelenti, hogy itt a szerkesztőbizottság volt az, aki választott?
Igen, tehát mi, akik írtuk a feladatokat, akik szerkesztették a feladatlapokat, az a zsűri, aki bírálta a mozaikokat, ez egy független zsűri volt, aki nem látta a beérkező feladatlapokat. Természetesen a feladatokat ismerték, de a csapatok munkáit nem, és egészen más szempontok szerint néztük a pályaműveket, úgyhogy az ő külön díjas pályaműveik még bekerültek. Először a Magyar Nemzeti Galériába állítottuk ki 2 hétre őket, ahol még a múzeumok hosszú éjszakáján is láthatóak voltak a pályaművek, és utána most 23-án nyílt meg, tehát ezen a héten a Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galériában, a Deák Ferenc utcában, a belvárosban ez a pályázati anyag.
Hogy került sor erre a második kiállításra?
A galéria megkeresett minket, érdeklődött a pályázatunk iránt, és mivel az ő profilja pont az ifjúsági művészet, elég nagy teret kaptunk, úgyhogy itt lehetőségünk volt arra, hogy nem csak a pályaműveket állítsuk ki, amik nekünk nagyon tetszettek, és amelyek díjazottak lettek, hanem be tudjuk mutatni az egész pályázatot, tehát a kerettörténetünket, a különböző feladatainkat, és például a gyerekek által írt szatírákat, leveleket is kiállítottuk a galériába, sőt minden héten, az elkövetkező 3 hétben szerdánként 10 és 1 óra között egy ingyenes foglalkozást is tartunk az oda betérő diákoknak a mozaik technikáról és erről az ókori világról.
Eddig érkeztek-e már visszajelzések, hiszen éppen 2 nappal ezelőtt nyílt a kiállítás?
Már miről érkeztek is?
A kiállításról, illetve a pályázatról?
Hát még nem nagyon, ugye még elég friss a dolog. Abban bízunk, hogy majd a foglalkozások során, amikor találkoznak velünk szerdánként a diákok vagy a szülők, akkor egy picit be tudjuk jobban mutatni az éves munkánkat.
Hogyan lehet ezt a kiállítást megtekinteni, bármikor, vagy be kell jelentkezni?
Nem kell bejelentkezni, ez július 19-e, ami egy vasárnap látható, a Deák Ferenc utca 17 szám alatt az első emeleten.
Tehát július 19-éig?
Igen, igen, tehát 20-án már lebontjuk.
Mik voltak a bírálati szempontok, a bíráló bizottság milyen szempontok szerint válogatott, illetőleg a szerkesztő bizottságnak mik voltak a saját szempontjai?
A bíráló bizottságban ugye volt két régész, egy grafikus és egy múzeumpedagógus bírálónk, mindegyik a saját szempontrendszere szerint bírálta, tehát a grafikusunk nyilván az összhatást nézte, a színeket, a régészek pedig azt, hogy mennyire felel meg az ábrázolt téma és az ábrázolt technika a korabeli technikáknak, a múzeumpedagógus pedig nyilván a gyerekek felől közelítve pontozta, tehát a feladatlap írók vagy feladatlapok szerkesztői pedig, hát ők tudták, hogy mit szerettek volna átadni a feladatlapokba, és ahhoz képest, vagy ahhoz viszonyítva bírálták a pályaműveket. A legtöbb pályamű azért figurális volt, úgyhogy nagyon-nagyon kevés geometrikus mozaikot kaptunk, de amit kaptunk, az mind nagyon szép volt.
Melyik mozaik az, ami a legjobban tetszett mondjuk neked?
Nekem nagyon tetszett, volt egy olyan mozaikunk, ami próbálta ezt az üvegpaszta technikát megvalósítani, és ő ilyen kagylókat is helyezett pluszba a pályaműre. Nekem őnekik a kísérletük nagyon tetszett, tehát látszott az, hogy megértették a feladatot, hogy elmélyültek benne, és próbáltak ahhoz viszonyulni. De alapvetően idén tulajdonképpen a 102 pályamű többsége abszolút megfelelt a pályázati kiírásnak.
Hány csapat készítette ezt a 102 művet? Minden csapat egyet küldött,
igen,
vagy volt-e?
Igen, olyan? Minden csapat egyet küldött. Ez a 102 csoport, ez a 8-900 diákot jelent, és ugye nagyon sok határon túli, hát nem olyan sok, de hát határon túli csapataink is vannak, tehát nem csak országos versenyről van szó.
Milyen díjat nyertek a díjazottak?
Az első három helyezett minden korcsoportban, őket meghívtuk a Magyar Nemzeti Galériába vendéglátásra, délelőtt egy foglalkozáson, egy múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt. Velünk ebédeltek, délután kézműveskedtek, szintén a galériába, majd azoknak a csoportoknak, akik nem ismerték még a Várkert Bazárt, mivel elég közel van a galériához, lementünk, meséltünk a Várkert Bazár történetéről, és ott fejeztük be a napot.
Kik jöttek el, magyarországi, vagy határon túliak voltak a nyertesek?
Idén először nem nyertek határon túliak. 6 csapatot láttunk vendégül, tehát volt verseny sem volt, és ebből tulajdonképpen 2 csapat volt vidéki, az egyikük Győrből, a Gyárvárosi Általános Iskolából érkezett, a másik pedig a Balmazújvárosi Általános Iskolából, tehát Balmazújvárosról, a maradék 4 csapat pedig budapesti csapat volt.
Milyen visszajelzések érkeztek tőlük a pályázattal kapcsolatban?
Érdekes volt, mert nagyon nehéz megtalálták idén, de én azt gondolom, hogy azért, mert talán ez a későkori római kultúra a legkevésbé ismert, mind a iskolai tananyagból, mind pedig bármiféle történetekből, művészettörténetből, és a nehézséget ez adta, hogy sokkal többet kellett utána járni, sokkal többet kellett készülni. Egyébként nekünk is mondjuk nehezebb volt, mint a korábbi évek témája, úgyhogy idén megígértük mindenkinek, hogy könnyítünk egy kicsit a témán.
Ez mit jelent?
Hát minden év végén, amikor a csapatok befejezik a pályázatot, kérdőíveket küldünk ki, hogy felmérjük azt, hogy ki, tehát milyen érdeklődés van, ki, melyik csapatot mi érdekelni, ha a következő pályázat témája mi legyen, és úgy látjuk, hogy egy sokkal korábbi kultúrát, tehát hogy mondjuk egy Krisztus körüli kultúra részt kellene kiválasztanunk.
Ennek a kultúrának, ennek az időszaknak a kiválasztása minek alapján történt?
A mostani? Minden évben összeülünk, akik szerkesztjük a feladatlapot, és mindenkinek van egy ötlete, és mindenki megpróbálja azt elfogadtatni a másikkal, de azért meg kell, hogy mondjam, hogy az elsődleges szempont az mindig a pályamű. Mert nagyon sok jó téma van, nagyon, nagyon tág tulajdonképpen az, amiből tudunk meríteni, de nagyon kevés olyan tárgy van, amit a gyerekek csoportban tudnak elkészíteni, tehát ami nem egyedül készít egy gyermek, hanem valóban egy közösségi munkára van szükség, és tulajdonképpen a pályamű dönti el nagyon sokszor azt, hogy milyen témát választunk.
Eddig milyen pályaművek voltak?
Volt nekünk varázsgemmánk, negatívval együtt, volt templom homlokzatmakettünk, volt épületelem díszítésünk, Nagy Sándor ládáját, Kincses ládáját készítettük el, Pénelopé ruháját, vagy Achilles pajzsát is már megpróbálták a diákok elkészíteni. Igen, és volt egy diadalív, egy római diadalív is.
A narappen nem megy.
Igen, mert azok elég látványosak voltak.
Az eddigi pályaművekkel kapcsolatban mi volt az a pályamű típus, vagy melyik volt az a pályamű, ami a legjobban tetszett a diákoknak?
Hát én azt vettem észre, hogy azok a pályaművek tetszenek, amin valóban mindenki tud valamit dolgozni. Tehát van, aki előrajzolja, vagy van, aki a jelen esetben hozzáépíti a mozaik szemeket, megtervezi, bekeretezi. Tehát ami tényleg egy közösségi munkára épül.
Ugyanazok a gyerekek csinálják a pályaművet, mint akik a pályázatot készítik.
Igen, a feladatokat írják, igen.
A gyerekek egymás között van arról visszajelzés, hogy hogyan osszák be a munkát?
Én azt gondolom, hogy ez talán nem a gyerekek döntik el, hanem az őket irányító pedagógus. Vannak olyan pedagógusok, akik kiválasztják a csapatukat egy osztályból, vagy egy osztály több csapatra osztanak, és kiosztják a feladatlapot, és a gyerekekre bízzák azt, hogy ezt egy bizonyos mondjuk 2 hetet adnak rá, hogy akkor visszaadják a tanárnak, és ő már csak postázni fogja. Vannak olyan megoldások, amikor a feladatokat szétszedik a tanárok, és van 2 gyerek, aki egy feladatot kell, hogy megoldjon, van, aki a másikat, van, aki a harmadikat. Tehát ez nagyon sokféle van. Nyilván a diákok és a tanárok időbeosztásához azért ez nagyban igazodik. A diákoknak olyan 3 hét áll egy-egy feladatlap megoldására. Tehát azt gondolom, hogy ez azért elég kell, hogy legyen. A szünetekbe, téli szünetbe, húsvéti szünetbe, akkor igyekszünk ehhez igazodni, tehát akkor sokkal több idejük van.
A pályaművek elkészítésével kapcsolatban meséltek a diákok arról, hogy ők hogyan csinálták?
Igen, azok a csoportok, akik náluk voltak vendéglátáson, ugye ők megnézték az összes többi kiállított pályaművet, és akkor megnézték, hogy a másik csapat az ő korosztályokban hogy készítette el, stb. És akkor meséltek arról, hogy bizony ráragasztották, nem sikerült, leesett, tehát hogy ez hosszas próbálkozás eredménye. Volt, aki ilyen égetett kerámiát próbált küldeni idén, és az is ugye vagy sikerül, vagy nem, tehát hogy ez is. Szóval nagyon sokáig tartott a pályamű elkészítése, de én úgy láttam, hogy élvezték.
A jövő évi pályaművel kapcsolatban még nem volt semmiféle
megbeszélés,
és ez nem mikor még születik meg?
Hát ez hamarosan meg fog születni, augusztusban szoktuk értesíteni a pedagógiai intézeteket, az iskolákat szeptemberben, mert általában október 15 környékén van a leadási határidő, tehát a jelentkezési határidő mindig. De amikor jelentkeznek az iskolák, már természetesen tudják azt, hogy mire jelentkeznek.
A pályázatnak vendéglátás volt, anyagi támogatása van. Ezt az anyagi támogatást honnan érkezik?
Az anyagi támogatás az a Szépművészeti Múzeum anyja, tehát külső szponzoraink nincsenek. Most ugye a D17 galéria, ami egy fővárosi galéria, ők minden installációt adtak nekünk, hogy a kiállításunkat megrendezhessük, tehát idén a főváros is hozzájárult így. Valamennyi pályaművünk, akár a korábbi években, ugye ez a 13. éve hirdetjük meg ezt a pályázatot, minden pályamű fönt van a Szépművészeti Múzeum antik gyűjtemény alatt található EOSZ honlapján, és meg lehet nézni az idei pályaműveket, az előző évi pályaműveket is, ahol az iskolák és a csapat megnevezéssel együtt szerepelnek ezek a tárgyak.
Milyen ajándékokat kaptak a gyerekek?
Hát azok, akik helyezést értek el a versenyben, akárhogy legjobb feladatlapjuk lett, a legjobb pályaművük, vagy az összetett versenyben ugye kiállítottuk a pályaműveket, ők mindegyik diák kapott egy dobozban, egy kis dobozban fülhallgatót, egy Szépművészeti Múzeumos fülhallgatót, és minden tanár pedig egy katalógusunkat kapta meg. Azok a diákok, akik nem értek el helyezést nálunk, de beküldték a pályaműveiket, tehát nagyon sokat dolgoztak a pályázati időszak alatt, mindennyiuknak és a vezető tanáraiknak egy mágneses könyvjelzőt készítettünk, az antik gyűjtemény egy mozaikjáról, az a híres Orpheus mozaikról.
Köszönöm a beszélgetést.
Igazán nincs mi.
Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat. A műsor előző részében Kevé Flóra a Birodalom bukása programról beszélt, melyet az EOSZ szervezett. De mi is ez az EOSZ? Birkás Évát kérdezem, a programnak a vezetőjét.
Az EOSZ, ez a hajnal görög istennéről kapta elnevezését. A hajnal istennéjét EOSZ-nak hívják a görög mitológiában, és ez a program, ez a Szépművészeti Múzeum antik gyűjteményéhez kötődik, és az antik gyűjteményben megvalósított múzeum pedagógiai foglalkozásokat takarja.
Milyen foglalkozások vannak az antik gyűjteményben?
Vannak iskolai osztályok számára meghirdetett foglalkozások. Ezek között egyik az osztályfoglalkozás, amikor a gyerekek a pedagógussal eljönnek ide egy programra, amelyben kiállítási és kézműves foglalkozás szerepel, illetve van a lehetőség csak kiállításon zajló foglalkozáson való részvételre is, és van levelező pályázat, ez pedig egy tanéven keresztül folyik minden eszenőben, minden évben más témával, és az Egy Birodalom bukása, ez volt az idei 2014-15-ös levelező pályázat. Vannak szakköreink, egyrészt gyerekek számára, ide a szülők egyénileg iratják be a gyerekeket, és belőlük alakul ki egy csoport, akik rendszeresen járnak, illetve ilyen szakkör vagy tematikus tanfolyam felnőttek részére is van, ezek jellemzően hétvégi időpontokban, hogy el tudjanak jönni.
Milyen témákkal foglalkoznak a szakkörök, és milyen módszerekkel?
A felnőttek leginkább agyagozással foglalkoznak, tehát kerámiát készítenek, és minden alkalomnak megvan a maga témája, megnézik az arra a napra beütemezett tárgycsoportot, például mécsesek, vagy figurális edények, vagy valami hasonló, és ezek után a kiállításon látottak alapján a műhelyben maguk is készítenek tárgyat agyagból. A gyerekeknél nem csak agyagozás szerepel, hanem más technikákkal is dolgozunk, például mozaikkészítés, vagy ékszerkészítés, és míg a felnőtteknél egy ilyen tematikus tárlatvezetés zajlik a kiállításon, a gyerekek esetében játékos feladatok vannak.
Milyen témákkal dolgoznak föl a gyerekek?
Például a görög vázaformák, görög mitológia, görög mindennapi élet, római mindennapi élet, istenek, császárok, gladiátorok, ezek tulajdonképpen olyan témák, amik az osztályfoglalkozásokon is előfordulnak, csak itt más felépítésben kerülnek ezek elő.
Van a Deák 17 kiállításon egy olyan kép, ahol egy foglalkozás van, a nyertes csapatnak a foglalkozása, a gyerekek római ruhákban vannak. Mennyire jellemző ez a foglalkozásokra? Melyik foglalkozásokra?
Hát a gyerekek a Deák 17 galériában kiállított fotón görög ruhákban vannak, nem római ruhákban, és ez az ő jutalom foglalkozásuk volt, mert ugye ott a díjnyertes csoportok vehettek részt egy foglalkozáson, akik a Birodalom bukásában helyezést értek el. Ezek a foglalkozások a Magyar Nemzeti Galériában kerültek megrendezésre, és mitológiai témát ábrázoló festményeket néztünk meg, és ehhez kötődően öltözhettek be a végén görög ruhákba. Ilyen program más iskolai osztályok számára is elérhető, ezt a görög mindennapi élet című foglalkozáshoz szoktuk társítani.
Kik jönnek ezekre a foglalkozásokra, hogyan szerveződnek a foglalkozások, mennyire vannak visszatérő csoportok?
És az osztályfoglalkozásokra értjük? Hát általában most már a honlapról tájékozódnak a pedagógusok, de van olyan is, hogy az iskolán belül szájról szájra adják a hírt, és igen, vannak visszatérő csoportok, úgyis, hogy a tanár tér vissza mindig másik osztályával, vagy pedig ugyanabban az iskolából hoz rendszeresen egy másik vagy több másik tanár osztályokat.
Most a nyáron is hirdetett meg az EOSZ tábort. Milyen tábort és hol tudja ezeket megtartani?
Hát, mivel hogy a Szépművészeti Múzeum bezárt, ezért most itt ezen a helyszínen nem tudunk tábort tartani. Ugye az Aquincumi Múzeumban szerettük volna ezt megtartani, de sajnos nem volt elég jelentkező, úgyhogy kénytelenek voltunk ezt lemondani.
Viszont vannak foglalkozások a Deák 17-ben.
Igen. Ezek a szintén még a Birodalom bukása című levelező pályázat témaköréhez kapcsolódnak, ugyanis most ott láthatók a gyerekek által készített pályaművek, amik nagyon szép római mozaikok alapján készült munkák, opus sectile technikával készítve, legalábbis ez volt a pályázati kiírásban, illetve a pályamű elkészítésének a szabályzatában, hogy az opus sectile technikát kell a lehetőség szerint követni. Így azok a foglalkozások, amiket ezekhez a kiállított pályaművekhez készítettünk, ezek is az ókori római mozaikokkal foglalkoznak.
mozaikokkal mással is foglalkozik az EOSZ. Most készül egy táborba.
Igen, Dunaszekcsőn, ami az ókorban a Lugió nevet viselte, minden évben van egy ilyen római kori tábor gyerekeknek, amit ott a helyiek szerveznek. Itt több állomás van, ahol a gyerekek részt vesznek mindenféle feladatok megoldásában. Ez egy csoportos verseny tulajdonképpen ezek között a gyerekcsapatok között, és minden évben mi, mint Szépművészeti Múzeum, Antikosszály, vagy hát EOSZ, egy-egy ilyen állomást szoktunk biztosítani ebben az egész versenyben, és jövő héten fogunk oda menni, ahol szintén ezt az Opus Sectile technikával készült mozaikos feladatot fogjuk vinni.
A jövő évre, szeptembertől kezdve milyen tervek vannak?
Szeretnénk az Aquincumi Múzeummal együttműködni, és ott okori római témakörben foglalkozásokat tartani. Itt most még az együttműködési megállapodás tervezési fázisban van, tehát reméljük, hogy ezt hamarosan sikerült tető alá hozni, és akkor szeptembertől elindulhat ez a dolog. Illetve a Magyar Nemzeti Galériában megnyílt a Highlight kiállítás, ami a Szépművészeti Múzeum tárgyaiból készült, kiegészítve a galériának a modern anyagával, és ezek között szerepelnek ókori tárgyak is, illetve lehet párhuzamokat találni modern vagy más korszakból származó művekkel is, és szeretnénk erre a kiállításra is osztályfoglalkozást építeni, tehát szeptembertől az iskolai osztályoknak lehetőségük lesz erre jelentkezni.
Az EOSZ programnak van egy egészen újszerű formája is, illetőleg volt a Szépművészeti Múzeumban az élő interpretáció. Ez alatt mit kell érteni?
Az élő interpretáció egy olyan módszer, amelyben egy kórhű ruhába öltözött karakter a szerepéből kezdeményez beszélgetést a látogatókkal, és mesél a saját életéről, korszakról, illetve a tárgyakat is bemutatja, amelyeket beépítünk ebben a műsorba. Eddig valóban itt a Szépművészeti Múzeumban kínáltunk ilyen jellegű programot, de most a bezárás miatt ez szünetel. De a tervek között szerepel az, hogy ha az Aquincumi Múzeumban sikerül az együttműködési megállapodást tető alá hozni, akkor esetleg ott lesz mód ilyen műsort kialakítani, illetve a Nemzeti Galériába is tervezünk ilyesmit, illetve szeretnénk megvalósítani. Ott azonban egy nagyobb fokú együttműködésre lesz ehhez szükség a többi gyűjteményi osztályjal, illetve a múzeumpari osztályjal, hiszen ott nincsen ókori anyag, vagy csak ez a néhány tárgy, amit a Highlight kiállításon lehet megtekinteni. Ezért, hogyha ettől a korszaktól eltérő korszakokat is beszeretnénk emelni a műsorba, akkor az egy nagy koprodukció lesz a többi kollégával.
A jövő évi pályázattal kapcsolatban, levelező pályázattal született már döntés, vagy milyen irányba gondolkodtok?
A témakört azt még nem tudjuk. Ezt augusztusban szoktuk előkészíteni. Azt tudjuk, hogy lehetőség szerint szeretnénk megújítani valahogyan a struktúráját ennek a levelező pályázatnak, de még nem tudjuk, hogy mire lesz lehetőség. Tehát azt szeretnénk, hogy a gyerekeknek még vonzóbb legyen az, hogy ne pusztán egy feladat megoldásnak tekintsék, hanem lejjék benne örömüket is, és szeretnénk még jobban elérni a gyerekeket, akik ebben részt vesznek, mert hogy jellemzően a csapatokat vezető pedagógusokon keresztül tudjuk eljutatni az információkat a csapatokhoz, de jobb lenne magukkal, a gyerekekkel szorosabbra fűzni a kapcsolatot.
Van erre valami elképzelés, Facebook vagy valami más forma?
Még nincs.
Köszönöm.
Köszönöm én is.
Az EOSZ program után most az egyiptomi programról fogok beszélni, az Osiris földjén programról, amely 7 éve tart, és éppen tegnap volt a díjnyertes első helyezett csapatnak a középiskolás korosztálynál is, és a felsős általános iskolás korosztálynál is a jutalom utazása. Bécsbe mentünk, a Kunsthistorisches Múzeum egyiptomi kiállítását néztük meg. Nagyon korán, reggel 6-kor indultunk, de már 10-kor be tudtunk menni, és a kiállításon egy tárlatvezetés formájában ismerték meg a diákok az egyiptomi gyűjteményt, annak a történetéről is tájékozottak, és megkerestünk több olyan tárgyat is, amihez hasonló a Budapesti Szépművészeti Múzeumnak az egyiptomi gyűjteményében is megtalálható, ami pillanatnyilag nem tekinthető meg. 2018-ban lesz ismét látható, addig fog nyílni egy kiállítás a Szépművészeti Múzeum remek művei címmel, amelyik a legkiemelkedőbb darabokat mutatja be, és ezen a kiállításon 4 egyiptomi műtárgy is látható lesz, valamennyi szobor, tehát a többi tárgy egyenlőre nem tekinthető meg, viszont az Osiris földjének a vetélkedő virtuális kiállításában az egyes vitrinek még a 2009-ben bezárt kiállításnak a vitrinjei láthatók, és ott meg lehet nézni a gamhudi koporsókat például, amiknek a pár darabjai a Kunsthistorisches Múzeum egyiptomi kiállításán megtalálhatók, vagy meg lehet nézni Sesonknak a szobrát, annak a trónörökösnek a szobrát, ami egy átfaragott szobor, és a párja szintén megtalálható a Kunsthistorisches Múzeumban, csak hogy néhány darabot emeljek ki. Tehát ezt a gyűjteményt néztük meg, alaposan megvizsgáltuk az itt található egyiptomi tárgyakat, majd utána a Kunsthistorisches Múzeum további kiállításaiba is betekintést nyertek a gyerekek, megnézhették a képtárat, az éremgyűjteményt, van egy időszakos kiállítás a muszlim kultúrának egyfajta európai befogadásáról, illetőleg vannak további kiállítások is, például az egyiptomi kiállítás az antik kiállítással folytatódik. Majd ebédeltünk, szerencsére nagyon jó időnk volt, így tulajdonképpen a múzeumnak a parkjában tudtunk enni, ami nagyon szép angol kert formájában látogatható, és a kertnek a túloldalán van a Természettudományi Múzeum, miután egy kicsit kipihentük magunkat, mozogtunk egyet, akkor a Természettudományi Múzeumba mentünk el, ott pedig megnéztük az ottani kiállításokat, szintén három szinten látható kiállítások, madarakra voltunk elsősorban kíváncsiak, hiszen ebben az évben az Osiris földjén vetélkedőben a madarak, Egyiptomban élő ókori madarak és a hozzájuk kapcsolódó ismeretek alkották az egyik fő témát, de természetesen megnéztük a krokodilokat, aligátorokat, halakat és egyéb állatokat. A legnagyobb sikert egy dinoszaurusz aratta a gyerekek körében. Ez a dinoszaurusz föl volt építve a megtalált csontoknak a segítségével, izmokat, inakat építettek rá, bőrt rekonstruáltak és számítógéppel modellálták ennek az állatnak a mozgását, majd a valóságban meg is valósították a modell állaton, sőt, még azt is modellálták, hogy egy ilyen torok szerkezettel, illetőleg szájformával milyen hang jöhetett ki a dinoszaurusznak a torkából, úgyhogy ezt is lehetett hallani. Mondanom sem kell, hogy azért ki volt írva, hogy ez hipotetikus, nem tudjuk pontosan, nem éltünk több millió évvel ezelőtt, tehát nem tudjuk leellenőrizni, ez egy lehetőség, aminek nagy a valószínűsége. Láttunk itt gyönyörű érmeket, gyönyörű kőzeteket is, emlős állatokat, további ősi növényeket is, mai modern növények közül is néhányat, és a híres Vénusz szobrot is megtekintettük többek között. Ezután volt egy kis séta a városban, városnézés, majd délután 5 órakor indultunk vissza Budapestre, és hazatértek a csapatok otthonunkba, hát már elég későn, hiszen nem budapesti csapatok voltak az első helyezettek, a középiskolásoknál egy makói csapat nyerte az első helyezést, az általános iskolásoknál pedig az Encsi általános iskolai és középiskola volt az, amelyik a pálmát elvitte. A második helyezést úgy beszéltük meg, hogy szeptemberben fognak jönni, egy egész napos foglalkozás lesz, ezúttal a Magyar Nemzeti Galériában. A délelőtt az egyiptom jegyében fog telni tapintható tárgyakkal, ebéd után pedig szabadon választanak majd több lehetőség közül is. Mint említettem, 7 éve működik ez a vetélkedő, az utóbbi 2 évben bővült a középiskolás korosztállyal. A vetélkedő szerkezete annyiban változott, hogy az általános iskolás feladatok bővültek, az internet segítségével vagy számítógép segítségével megoldható további feladatokkal a középiskolások esetében. Az ő feladataik is a történetre épülnek rá, amit elolvashatnak, ezzel kezdődik minden forduló, majd következik egy irodalmi feladat. Van egy teszt, ami szükségszerűen magát az ismeretanyagot kérdezi vissza. Van egy rajzos feladat, ami a vizuális képalkotást teszi szükségessé. És van mindig egy kézműves feladat, ami a térbeli látásnak az elősegítését célozza meg, és azt, hogy az ember a hétköznapi életben szokásos tevékenységeknek a múltbeli vetületét is megismerje. A középiskolásoknál ez a feladatsor bővül, őnekik kifejezetten számítógépen végezhető műveleteket is kell csinálni, például az egyik művelet, amit nagyon ügyesen oldottak meg a középiskolások, hogy a témához illő képet kellett rajzolniuk, majd ezt a képet szófelhő formájában általuk összegyűjtött a témához, megadott témához kapcsolódó szavakkal kitölteni, ami természetszerűleg egy internetes megtalálható, ingyenes programmal volt megoldható, de ahhoz, hogy ezt meg tudják oldani, a programot meg kellett találják az interneten, és meg kellett tanulni a használatát. Ugyanígy volt, amikor GIF-es animációt készítettek, saját rajzukat dolgozták föl ebben a formában. A döntő a Magyar Nemzeti Galériában volt. Most egy kis zene következik, a zene után pedig a kiállítási híreket fogják hallani. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlata című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először Szombathelyen, a Szombathelyi Képtárba kalauzolom el önöket, ahol Schrammer Imre gyűjteményes kiállítása tekinthető meg, aki a város szülötteként megállapodást kötött a várossal, 100 alkotása került letétbe a Szombathelyi Képtárba, és ezek fontos korszakait reprezentálják. Többek között a Herendi porcelángyár számára készített szobrai láthatók, itt egyedi kísérletező kedvéről tanúskodó művek, tehát ez az első kiállítás, amit figyelmükbe ajánlok. Egy másik művészeti kiállítás itt Budapesten nyílt, a Honvéd főparancsnokság épületében, a Magányos Cédrus, Csontváry géniusza, Csontváry életmű kiállítása, aki bár életében maga is rendezett nagy gonddal saját műveiből kiállítást, gyakorlatilag ez visszhangtalanul maradt, 1919-ben halt meg, az első emlékkiállítás, ami utána készült az Erzsébet Múzeumban 1930-ban nyílt meg, és ez már jelentős sikert hozott, majd a továbbiakban 1936-ban és a következő években egyre nagyobb sikert arattak művei. 1958-ban Brüsszelben is bemutatták 50 év modern művészete című kiállításon a tengerparti sétalovaglás című művét, hogy aztán később itt Budapesten és más magyar városokban is láthatók legyenek különböző művei, majd 1973-ban Pécset megnyíljon az önálló Csontváry Múzeum. A kiállítás tematikus egységekre osztja művészeti alkotásait, de nagyon modern kiállítás, ahol érintőképernyőn tájékozódni lehet személyes kapcsolatairól, azokról a földrajzi helyekről, amelyek életművében megjelennek, de filmeket is lehet látni, ahol életét, művészetét mutatják be spotok formájában, a falakon információs szövegek jelennek meg, illetőleg van egy glosszárium is, amely a Csontváry életmű rendhagyó kifejezéseit értelmezi. A tematikus egységek az épített környezet és a természet kapcsolódását, az antik romok által képviselt örökséget, a fény kibomlását, az ég történéseit, a napjárását, az ember átszellemülését ragadják meg. A kiállítás egyik részében külön terembe kerültek a magángyűjteményekben, illetőleg a II. Világháborút követően a szovjet hadsereg által a Nemzeti Bank trezorjából hadizsákmányként Szovjetunióba vitt műveknek a hiánya. A kiállításhoz egy kísérő kiállítás is kapcsolódik, mai cédrusok. Ez a kiállításnak a címe, tulajdonképpen egy kamara kiállítás. Bukta Imre, Csurka Eszter, Felugosi László, Galambos Áron, Keserű Ilona, Kis Róka Szabolcs és Szűcs Attilának a munkái, mint egy csontváry ommázs jelennek meg. A 20. század elejének avantgárd művészete a Kassák Múzeumban került bemutatásra, Jelzés a világba. Háború, avantgárd, Kassák. Ez a kiállításnak a címe, amelyet a budapesti Zicsi kastélyban lehet megtekinteni Óbudán, és amely a háború kultúráját mutatja be, annak a háborúnak a kultúráját, melyet Kassák a TET folyóirattal, ezt 1915-ben indította, támadott olyannyira, hogy a hadviselés érdekeit veszélyeztetőnek nyilvánították. Ennek a folyóiratnak, illetőleg az ott megjelent műveknek, alkotásoknak, írásoknak a kontextusát mutatja be a kiállítás, amiről legközelebb bővebben is fognak hallani. Szegeden, a Reökben Illúzió és tükröződés címmel, megint csak a múltba nyúlunk vissza, Bánfi Miklós sokoldalúságát mutatják be, aki az 1912-es budapesti orosz balett meghívásával lépett a szcénika művészet színpadára, és ennek a megújulását eredményezte. A Varázsfúvola, Bartók kékszakálló hercege, a nagyúr színpadi világa jelenik meg, de ugyanakkor központi szerepet gróf Bánfi Miklós szegedi ember tragédiájának az előadásai, illetőleg a rendező példánya nyújtja, amely olyan újdonságokat is bemutat, felszínre hoz, melyekről eddig nem, vagy csak nagyon kevesen tudtunk. A kiállításnak egy érdekes része, meghatározó részét képezik Nicolette Yellennek Bánfi modern szilikát művei, aki New Yorkban élő képzőművész, jellemzően üveggel és tükörrel alkot. Debrecenben a Kölcsei Központban szintén a színház világához kapcsolódó kiállítás nyílt, Pesti Broadway, ez a kiállításnak a címe, a Nagyvező utcát mutatja be, a Thália Színház archívumából felszínre került díszletek makettjeivel, színházi jelmezekkel, kellékekkel, plakátokkal, de színlapok is láthatók, és számos olyan fénykép, amelyek legendás előadásoknak az emlékeit őrzik. És ha valaki Debrecenben jár, főképp családdal, akkor érdemes az Agora Tudományos Élményközpontba is elmenni, amelyik egy olyan múzeumot üzemeltet tulajdonképpen, ahol ki lehet próbálni mindent, a természettudományoknak legkülönbözőbb különlegességeit lehet megérteni, megismerni, felhőátvonulást átélni egy zárt szobában például, kiderül, hogy hegynek felfelé lehet-e gurulni, a föld forgását szemléltető Koltingát lehet megtapasztalni, a Bermuda jelenség egyik lehetséges magyarázatára derül fény, de elektromosság előállítására is lehetőség van, és még nagyon sok másra. Ha az ország másik felében jár valaki, akkor Keszthelyen a Helikon kastélyt ajánljuk például, ahol korhű ruhába öltözött tárlatvezetők mutatják be a főúri enteriőröket. Az állandó kiállítások mellett pedig két időszaki kiállításra is fölhívnám a figyelmet. Az egyik a Hölgyek titkos fegyvere, itt a legyezőkről van szó, Martonné Hollóházi Gréti gyűjteményéből mutatják be őket, és Eget-földet összekötve című kiállítás is látható itt, ezen pedig Farkas Katalin mandala és üvegfestő alkotásait lehet megtekinteni. Ha viszont valaki már itt jár a Helikon kastélyban, akkor érdemes közvetlen szomszédságában a Kályhák házába is ellátogatni. Ez tulajdonképpen egy fazekas műhely, ahol nagyon sok makettet is bemutatnak, élő fazekas tevékenység mellett, azt is ki lehet próbálni, szemes kályhák, táblás kályháknak a csempét lehet látni a 20. század elejéig, amik készültek, illetőleg különböző népi tüzelő eszközöket mutatnak be, folyamatosan fejlődő makettek segítségével. Aki pedig a részletekre kíváncsi, bőséges tájékoztatást nyújtanak a számukra, sőt, megbeszélt alkalmakkor, egyeztetett időpontokban a régi tárgyak között még alkotni is lehet kályhás fazekas irányítása mellett. És ha valaki alkotni, dolgozni szeretne, itt Budapesten is lehetőség van rá, természetesen nagyon sok helyen, például az Öntödei Múzeumban, vagy pedig a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ugye bezárt, de filiáléja, a tanulmánytár nyitva van a Prielle Kornélia utcában. Kedden és csütörtökönként családi programokkal várják a vakációzókat, és az Öntödei Múzeumban is el lehet látogatni, ahol a régi öntöde épület mellett az egykori öntőmesterek nyomában lehet az öntöde titkait megismerni. Ha már a tudományos világról van szó, akkor a nyíregyházi Jósa András Múzeum az orvos kezel, a természet gyógyít időszaki kiállítását is szeretném megemlíteni, ahol a gyógyítás kezdeteitől a múlt századig a gyógyszerészetnek, orvostudománynak a történetét mutatják be, idézetként pedig Hippokratésznek egy részletét ajánlják a látogatók figyelmébe. Minden emberi testben vér, taknyosság, sárga és fekete epe van. Ezek képezik természetét, sajátos mi voltát, belőlük származnak a betegségek, tőlük függ az egészség, mondja Hippokratész, illetőleg, hogy mindezeknek az egyensúlya, ha megbomlik, akkor lesz valaki beteg. A részleteket a Jósa András Múzeumban lehet tovább boncolgatni. De ha valaki oda megy, akkor művészeti kiállítást is láthat, Balczó Edit keramikus művésznek vannak a kerámiái kiállítva például, és egy másik művészeti kiállítás a Szikora Tamás emlékkiállítás szintén megtekinthető, aki érdekes módon a Kalinin Műegyetem Kohó mérnöki karán diplomázott, de később a neokonstruktivizmus egyik kiemelkedő mesterévé lett, illuzionisztikus, látszat szabályosságú tárgyakat alkotott, úgynevezett doboz objektek nagy számban kapcsolódnak a nevéhez. Hogy egy kicsit kitekintsek hazánk határain túl is, kárpátaljai Ungvárra hívom föl a figyelmüket, ahol Lehocki Tivadarnak van egy emlékkiállítása. Régészet, néprajz, történettudományban végzett széles körű kutatásokat Bereg vármegye területén, tehát ennek a neves kutatónak a 185. születési évfordulója, halálának pedig 100. évfordulója alkalmából nyitott ez a kiállítás. Még Szolnokra invitálom Önöket, a Damjanich János Múzeumban, ahol Merülés, a tiszai búvárkodás története című kiállítás, búvártörténeti kiállítás, eredeti felszereléseket, eszközöket mutatnak be, tablók segítségével pedig az évezredek során végbe ment fejlődést is nyomon lehet követni. Az anyag számot tevő részét a Szolnoki Búvársport Egyesület tagjai és a Búvár Kft. Bocsátotta a múzeumnak a rendelkezésére. Előzetesként pedig szintén egy szolnoki kiállításra hívom föl a figyelmüket, nagyon izgalmas, érdekes címe van, Fazon igazítás. És ha valaki bővebben szeretné megismerni, miről van szó, akkor utal rá az alcím, hogyan lesz hamisból eredeti. Ez 14-én fog megnyílni a Szolnoki Galériában. Most búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő csütörtökön ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.